már is megérkezett hozzánk az a vendég, aki ő maga is munkája során legfőképpen inkább kérdez, mint válaszol, de most fordult a kocka. Itt van velünk a stúdióban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának podcastjének műsorvezetője, a Nézőtéri Sugónak a riportere Kertvélesi András. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó hosszú a titulusod, nem tudom, ezt szoktad így gyakorolni?
Nem, és semmilyen titulusomat nem használok. Kertvélesi András vagyok, egyetemi hallgató, nem mellesleg, ahogy te is elmondtad, de hogy nem.
Ezt még ki is hagytuk, látod, milyen jó egyetemi hallgató. Isten hozott itt mi nálunk újra, mert hogy már beszélgettünk a Nézőtéri Sugóról, amikor elkezdődött az egésznek a története. Mi minden változott azóta? Sikerült-e azzá gyúrni ezt a podcast sorozatot, amivé szeretted volna?
Fú, hát tényleg ott talán az első adás után találkoztunk, amikor az Abával beszélgettünk.
Sebestyén Abával,
igen. Sok minden szerintem olyan szempontból, hogy a stúdió rengeteg változáson ment keresztül, nyilván a fenti irodákból végül átköltöztünk mostanra a lenti kis stúdiótermünkbe, és vannak most már rendes mikrofonjaink, talán egy olyan terünk, ami tényleg annak megfelelő, mint amik szeretnénk lenni. De én azt gondolom, hogy fontos volt egyáltalán elkezdeni úgy, ahogy elkezdtük, mert ez egy jó ritmust adott nekünk, és egy jó hangulatot is, hogy sikerült egyáltalán.
Most pedig végigkövethető, dokumentálva van a változások sora is, ami a teret illeti, és ami a tartalmat. Te milyen kihívásokkal álltál szembe, amelyek lehet, hogy amikor kezdtetek, úgy nem is gondoltál volna, hogy mi mindenbe lehet belenyúlni így riporterként?
Hát egyáltalán abba, hogy ezt leszervezni, hogy akkor most egy vendég, két vendég, három vendég, ki ér rá, mikor ér rá, ki utaznak a színészek, nem utaznak ki.
Isten hozott a világunkba.
Igen, úgyhogy nyilván van ennek egy ilyen oldala is, meg közben természetesen nekem ez az utolsó évem az egyetemen, úgyhogy én most ilyen szakdolgozat, ballagás, ezekben vagyok, de hát nyilván ezt csinálni kell, meg egyáltalán ez egy jó felszabadulás kicsit a mindennap alól. És hát nyilván szerintem olyan szempontból az volt érdekes, hogy pont az, hogy miben lehet belenyúlni, és talán miben mondjuk nem szerencsés belenyúlni, mert a barátaimnak azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy független podcastnek, vagy egy ilyen otthoni podcastnek talán egyszerűbb nyúlkálnia ide-oda belekérdésekbe, hogy függetlenül érinthet mindent. Itt meg azért nekünk van egy célunk azzal, hogy a színházat képviseljük, a színészeket, a nézőket akarjuk bevonni, és ez nem is azt mondom, hogy korlátozza mondjuk azt, hogy miről lehet beszélgetni, de mindenképp egy olyan zárt környezetbe teszi, amit elsősorban a legjobb tudásunk szerint kell kiaknázni.
És azt hiszem, hogy fontos a hogyan is, tehát, hogy nem egy ilyen nyakkendős, magadat kihúzós beszélgetésekbe csöppenünk bele, hanem
még
a néző is érti, hogy miről beszéltek, és ez nagy dolog, és közben pedig nem unalmas a szakmának sem, vagy legalábbis én így láttam ezeket a beszélgetéseket.
Hát én remélem, hogy így van. Nyilván hasonlókat hallottam én is vissza, de persze mindig lehet hova fejlődni, és már kaptam tanácsokat is tanároktól, Julikától, beszédtechnika.
Hogyan
lehet, igen. Hogyan lehet jobban kérdezni, milyen technikákat alkalmazhatok esetleg, hogy kicsit formálisabbnak tűnjön, de hogy közben meg nyilván most az, hogy én mit szeretek, meg mondjuk a nézők mit szeretnek, az teljesen más dolog, de valahogy szerintem az mégis az első, hogy én önmagam legyek ott. És ha egyszer majd kiderül, hogy mégsem az én stílusom a legmegfelelőbb ehhez a podcastet, akkor majd kipróbálunk valami más, de egyelőre most szerintem ez egy kellemes hangulatú kis közeg.
Sikerült megtaláld magad ezekben a beszélgetésekben? Vagy megtaláld azt a hangot, ami valószínűleg ott van, de az emberben ilyenkor tudatosul, hogy akkor én milyen is vagyok, hogyan is kell vezessem ezeket a beszélgetéseket, ugye egyáltalán körvonalazódott az, hogy milyen további célok vagy irány lehet?
Én úgy érzem, hogy most már 12 adáson vagyunk túl, és egyre jobban nyilván én is felszabadultabb vagyok, és én sem szorongok vagy izgulok már túlságosan.
Mert hanem... volt ilyen?
Persze, hogy volt.
Ez jó hír. Képzeld el, mert ez azt jelenti, hogy komolyan veszed a feladatot. Én ezt mindig jó hírként könyvelem el.
Hát ugye, amikor ott ül veled szemben a László Csaba, meg a Böze, hát én ott annál az adásnál tisztára izgultam, de ez egy ilyen jó izgulás volt. Azért ezek ilyen nagy találkozások, vagy hogy... Na úgy gondoltam, hogy azért a Bözsével már akkor ott komolyan kell, nagyon. és de az is egy teljesen jó hangulatú, nevetős dolog volt.
És az a típus vagy, aki felír 30 kérdést előtte, és nagyon ragaszkodik ezekhez a kérdésekhez?
Na ez is nagyon érdekes, mert eleinte mindig úgy csináltam, hogy felírtam a témákat. Az iPad-emen szoktam jegyzetelni, és mindegyik egy ilyen színes kis jegyzet, firkálgatni szoktam. Egy kézzel írt jegyzet, ahol felírok témákat, amiket érinteni akarok, és akkor azok alapján kvázi improvizálva, vagy érted, úgy beszélgetünk mi most ketten, neked sem kérdéseid vannak, szerintem te is, ahogy látom, témákat írtál fel.
Arrébb húzom a füzetet, jó?
De hogy később közben meg kipróbáltam egy olyan formát is, ahol konkrét kérdéseket írtam fel, vagy kíváncsi voltam, hogy mi változik egyébként. Szóval nekem is ez teszt, meg kíváncsiság, meg kihívás, hogy hogyan lehet esetleg máshogy csinálni.
És kaptok visszajelzéseket? Mondod ugye, hogy a barátoktól nyilván kap az ember, a tanároktól, hogy hogyan lehetne jobbá tenni magát a podcast műsor, de hogy vajon a célt, a nagy közönséget ugye, akik arra hivatottak, hogy megnézzék az előadásokat, a Tompa Miklós Társulat előadásait, sikerült elérni. Nagyon nehéz út egyébként.
Talán nem én vagyok a legjobb ember, hogy ezt megmondja. Én őszintén remélem, hogy sikerült, és ezért volt, aki jött nézni, de tényleg én azon kívül az a talán nekem egy elég szűk környezet van, akik így az ismerőseim, vagy tényleg egyetem színházra szűkül. Ők nézik a podcastet, de ők amúgy is járnak színházba, szóval.
Igen, és tényleg fontos, hogy a mi nyelvünkre, a nézők nyelvére is lefordítjátok az egyes előadásokat. Olyan jó kulisszatitkokat megtudni, hogy ki hogyan készül az előadásra, mert mi nézők beülünk, és azt gondoljuk, ugye minden a maga természetességébe könnyedén megy, de hogy hogyan készül fel erre a színész, mennyi munka van mögötte, és ti ezt mind láttatjátok. Gondolom szívesen beszélnek erről a színészek, rendezők nálad.
Én úgy vettem eddig észre, hogy igen, nyilván minden beszélgetésnek megvan a maga ritmusa, meg nyilván vannak különbségek abban, hogy ki mennyire szeret egyből megnyílni, vagy mondjuk hogyan lehet elvinni arra, hogy megnyíljon, és tényleg egy ilyen beszélgetés nagyon függ attól, hogy ki milyen lábbal kelt fel, milyen hangulatban van, és ez nekem is mindig meglepetés, mert nyilván azért nekem is van mondjuk egy talán mondhatjuk egy prekoncepció, hogy ki milyen attitűddel fog bejönni, vagy ki itt milyen embernek láttam én azelőtt, és amikor itt egy az egybe itt leülünk ketten, akkor meg lehet, hogy teljesen más, és ez mindig egy, ezért mondom, hogy egy nagy találkozás ilyenkor, de közben meg forog a kamera, forog a mikrofon, van, aki ettől máshogy viselkedik, mintha mondjuk a tranzitban egy sör mellett beszélgetnénk, úgyhogy lehet, hogy legközelebb majd sörökkel kell beülni, de na.
A Kocsma Színház is van mögül, és arról is úgy is lehet beszélgetni. Voltak-e olyan nagy pillanatok, amire lehet, hogy te, nem tudom, hogy olyan beszélgetések, az a kérdés, amit te még a nézőtéri sugó előtt feltettél volna egy rendezőnek, színésznek, és most lehetőséged volt rá. Vannak-e ilyen kis részletek, történetek, amelyeket meg tudnál velünk osztani? Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb majd műsor után fog eszedbe jutni, mert ez így szokott történni.
Ez teljesen biztos. Egyet mondanék, a Székely Csabás beszélgetés, Székely Csaba és a Sebestyén Abba volt nálunk is, az új bemutatóról, az igazság gyertyáiról beszélgettünk, ami majd novemberben lesz megtekinthető, már az új évadban. Na és a Székely Csabának a kvázi visszatérése a színpadra, vagy az, hogy pár év után újra ő van nálunk, neki volt olyan sztoria, ami kifejezetten érdekelt, mert ilyen nagy port kavart az újságokban, az interneten, a Facebookon, és még meg is kérdeztem előtte a műsor előtt, hogy figyelj, ebbe így belemehetünk, vagy ebbe bele lehet kérdezni, mert azért most már eltelt pár év, akkor csak beszélgethetünk róla, és lehet, hogy ez mondjuk másnak tök természetes volt, hogy mi történt, vagy hogy ez akkor minden újság mondjuk megírta, és tök jó, kiolvasható volt, de én úgy gondoltam, hogy jobb ezt az ő szájából hallani így pár év után, és tényleg nagyon korrekten elmondta, hogy mi volt, és az Abának is ehhez nagyon-nagyon érdekes megjegyzései voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen. Na de ez tényleg megint egy olyan téma, hogy tudod, hogy most akkor ebbe bele lehet kérdezni, nem lehet, vagy hogy is vagyunk, és erre figyelni kell.
És a beszélgetés visszanézhető egyébként a Nézőtéri Sugó YouTube csatornájáról is, mert hogy nem csak hallgathatóak, ezek a beszélgetések nézhetőek is, a videófelvétel is készül róla, ahogyan már utaltunk erre. Egyébként a Nézőtéri Sugó elmegy nyári évad szünetre? Vagy mik a tervek?
Én úgy tudom, hogy igen. Én megyek egy báb táborba a gyerekeket táboroztatni, úgyhogy ha nem is megyünk el teljes szünetre, egy hét biztos kimarad, de én úgy tudom, hogy lesz szünet, és ne kérdezd, nem tudom, hogy lesz a második évad, de ha lesz, akkor nekünk vannak ötleteink arra, hogy mit lehetne még kipróbálni, és hogyan lehetne ezt tovább fejleszteni, vagy tovább vinni, vagy kísérletezni még vele.
Nem tudom, mennyire motiváció, de akkor mi várjuk kíváncsian a második évadot, jó pihenés, de tartalmas beszélgetéseket közben, és addig is vissza lehet nézni az eddig felvett interjúkat, podcast műsorokat. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és jó kérdéseket még neked a továbbiakban is.
Nagyon szépen köszönöm.